Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hogy miben tapasztalta meg ezt az isteni vezettetést döntései során, gyermekkorától kezdve, feleségével közös, komoly dilemmáikon keresztül, hivatása alakulásában, Pongrácz Máté, Győr mémfőcsanaki lelkész osztja meg hallgatóinkkal. Lélekhangoló műsorunk második fél órájában Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel beszélgetek. Témánk a tanítványság.
Bárcsak nagyon megáldanál.
Mai vendégünk Pongrácz Máté lesz. Máté, titeket feleségeddel a Covid időszaka alatt többen megismerhettek, nem csak kaposvári evangélikus lelkészként, hanem mint a vlogotok szereplői feleségeddel együtt. Nem tudom, hogy ott mennyire érezted, hogy megismernek igazán téged úgy, mint Pongrácz Máté. Most azzal kezdjük, hogy mi az a három vonás benned, vagy a három legfontosabb dolog, amit magadról te elmondanál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled, és az nagy igazság, amit mondtál, hogy noha a vlogolás, meg a YouTube-on való jelenlét, az egy érdekes missziója volt a COVID időszakának, de igazából azért ezek a lehetőségek sosem mutatják meg azt pontosan, hogy ki is vagy te valójában a kamera túloldalán, és valószínűleg, hogy ez csak akkor derül ki, hogyha az ember személyesen megismer valakit. Én magam számára mindig azt fogalmazom meg, hogy három érték van az életemben. Az egyik az a családom, és ebben nyilván benne tartozik sok minden. Aztán az Isten, aki az egész életemet átfogja. És harmadik értékként pedig ott van az a hivatás, amit az Istentől kaptam. És hogyha egy picit úgy végig gondolja az ember ezt az egész hármaságot, akkor azt lehet látni, hogy mindennek a mozgatója tulajdonképpen az Úristen, akinek minden egyes nap érzem, hogy terve van velem, hogy akarja, hogy az ő útján járjak, és hogy ebben olyan sok segítséget is ad nekem.
Mikor érezted azt először, hogy Isten neked fontossá válik, vagy téged elér egyáltalán?
Amikor a hitemről gondolkodok, akkor mindig arra döbbenek rá, hogy nekem nem volt olyan életszakaszom, amikor én az Istennel ne lettem volna kapcsolatban. De nagyon megdöbbentő azt már felnőttként megtapasztalni, hogy ez viszont a családom szempontjából már nem teljesen igaz, hiszen édesanyám felnőttként találkozott az Istennek az örömhírével. Tulajdonképpen, amikor ő édesanyává vált, az az időszak volt számára az, amikor az Istennel szorosabb kapcsolatba került. Ennek köszönhetem én is azt, hogy nekem már viszont egész életemben keresztül ott volt az Istennek a jelenléte, hiszen édesanyám ahogyan a hitében erősödött, és ahogyan egyre többet szeretett volna az Istenből megtapasztalni, a saját élettapasztalatát, meg a saját hit megélését azt kiárasztotta felénk is. Így egy ilyen folyamatot is láthattam magam előtt, hogy hogyan lehet hitre jutni, de ugyanakkor én emlékszem arra a kisgyerekként, hogy noha nem volt otthon minden este imádság, vagy nem voltak ilyenfajta rituálék, mégis miután közel éreztem magamat az Istenhez, édesanyámnak a hatására, kisgyerekként úgy magamtól összekulcsoltam a kezemet esténként, és elmondtam az Istennek azokat a dolgokat, amelyeket én akkor gyermekként fontosnak tartottam. Felnőttként úgy meg is lepődtem magamon, hogy én ezt miért csináltam. És aztán akkor indult Győrben a Péterfi evangélikus iskola. Olyan kisgimnazista voltam, aki második évfolyam, aki elindult. Megtapasztalhattuk ott a 90-es években, hogy olyan emberek hozták ezt az iskolát létre, akiknek nagyon komoly vágyuk volt az, hogy hitben nevelhessék az új generációt. És aztán, amikor a gimnáziumnak a végére értem, akkor eljött az a pillanat, hogy akkor most én mit akarok ezzel a sok-sok élménnyel, amit kaptam, mit akarok tenni. És én megrögzötten azt gondoltam, hogy politikusnak kell menjek, vagy szociológusnak, nagyon érdekeltek ezek a területek, de egyszer csak az Isten azt mondta, hogy nem ez a te utad.
Egy interjúban hallottam, hogy elmondtad, hogy Lévi elhívása története hogyan érintett meg téged. Tehát van egy saját történeted még azzal kapcsolatban, hogy Isten szolgálatába álltál, ha jól tudom.
Egyszerűen az az élmény van meg bennem, hogy az egyik pillanatban még az a tervem, hogy elmegyek szociológusnak, vagy politológiára, és a másik napon pedig hirtelenjében egy teljesen más út volt előttem. Én egy nagyon-nagyon fontos lelki irodalmat olvastam akkor, amely egy picit a teológiai látásomat formálta, és abban a Pröll professzor által írt könyvben találkoztam először azzal, hogy Jézus nem csak egy történelmi szereplő, vagy nem csak egy valaki, akiről nekem hallani kell, és valahova el kell helyeznem az életemben, hanem ő egy személyes megváltója az embernek, és hogy a hozzávaló tartozás az egy új minőséget jelentett az ember életében. Nyilván hallottam róla, mert tudtam, hogy Jézus kicsoda, tudtam, hogy Isten fia, tehát ezeket nyilván az ember megtanulta, de még nem képeztem magamban át, hogy ez ennél több is, mint hogy az ember megtanulja ezeket a hitigazságokat. És akkor ott azt mondtam az Istennek, hogy ha akarsz velem kezdeni valamit, akkor légy szíves, mondd el, hogy mit akarsz. És hogyha el tudsz engem képzelni a te szolgálatodba, akkor légy szíves. Itt az útmutató, már akkor is ugye volt ez a nagyon szép kis kiadvány az egyháznak, kinyitom az útmutatót a mai igénél, és légy szíves, adj egy jelet. És kinyitottam az útmutatót, és az volt odaírva, hogy Máté kövess engem. Ugye a Lévi elhívása. Ennél konkrétabb üzenetet nem nagyon közvetíthetett volna az Isten, noha alapvetően nem tartom jónak, hogy így éljük le a hitéletünket, hogy az útmutatóból kinyitjuk, és akkor majd ő megmondja, hogy mi lesz a megoldás, de szerintem egyszer-egyszer az Isten is föl tudja ezt használni arra, hogy ilyen konkrétan is bele tud az életedbe lépni, és én akkor azt mondtam, hogy ennek az esélye, hogy a Biblia ki tudja hány ezer mondatából ez az egy pont azon az estén, amikor ezt kérem az Istentől, oda elém kerüljön, ennek a valószínűsége lehet, hogy kisebb, mint hogy ötösem lesz a lottón. Ezért aztán nem tudtam kitérni előle, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, akkor én ezt elfogadom, mert világos beszéd volt, és köszönöm neked.
Velem lennél, megóvnál minden bajtól, velem lennél, megóvnál a fájdalomtól, velem lennél. Bárcsak nagyon megáldanál, és kiszélesítenéd határaim, bárcsak nagyon megáldanál, és kiszélesítenéd határaim.
Miben épültél leginkább a teológián, amellett, hogy feleségedet is ott ismerted meg?
Igen, noha nagyon érdekes, hogy a Boglárkával tulajdonképpen mi már a teológia után lettünk egy pár, mert én márciusban befejeztem a teológiát, leadtam a szakdolgozatomat, és én elmentem egy ilyen gyakorlat előtti gyakorlatra Vas megyébe, és egyetlen egy embert ismertem a környéken, ő volt Boglárka, úgyhogy ezért aztán, amikor ő mindig hazajött a teológiáról, mindig megkerestem, hogy mondom, jó lenne, hogyha esetleg belálkoznánk, és tulajdonképpen így a teológia után alakult a mi kapcsolatunk, de talán nem is baj ez így, mert a teológiát én sokkal inkább arra tudtam használni, vagy úgy tudtam azt az 5 évet megélni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Mi több mint 20-an voltunk az évfolyamban, abból a nagyja az lelkész akart lenni, de így volt az előttünk, utánunk levő évfolyamokban is. és olyan nagy teológiai vitákat, beszélgetéseket tudtunk mi folytatni, és egymás hitéből, meg egymás tudásából épültünk, és rengeteg olyan dolgot magamba tudtam szívni, akár a különféle hitmegélések szempontjából is, amik nekem addig nem voltak ismertek, ezért aztán nagyon hálás vagyok ezért is az Istennek.
Az első szolgálati helyetek volt Bogival Kaposvár?
Nem, hanem Bobán voltam, így ez ebben a kis gyakorlati évben, talán egy fél évet töltöttem ott, utána elmentem én Németországba ösztöndíjra, és utána visszakerülve Kaposvárra helyeztek hatodévesnek, aztán utána elkerültem Nagyalásony Dabrony Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközségbe, ott egy évet szolgálhattam, és aztán utána egy év múlva kerültünk vissza Kaposvárra, miután én már ott egy évet voltam gyakorlaton, ezért a gyülekezet visszahívott, tehát nekünk az ismerkedésünknek a 4-5 év az nagyon kalandos volt, mert folyamatosan változtattuk a helyzetünket, de valószínűleg ennek is volt jelentősége. Nagyon nehéz volt nyilván az első egy év, amikor én Németországban voltam, Boglárka még itt tanult a teológián, de az is olyan fontos volt, mert megmutatta a számunkra, hogy fontosak vagyunk annyira egymásnak, hogy még a távolság ellenére is kitartsunk. Aztán szépen lassan, ugyan a Bogi elvégezte a teológiát, Kaposvár lett az otthonunk.
Hogy indult a közös életetek, a házasságotok és a lelkészi munkátok?
Szemrein János püspök egy nagyon-nagyon jó gyülekezetet épített Kaposváron, amely nagyon lelki gyülekezet volt. Én azt tűztem ki célként, hogy amit ő kialakított, azt szeretném tovább építeni, és ha Isten ebben segít, akkor ez az út legyen az, ami az én utam, aztán a Bogi útja is. És hála Istennek egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyülekezet, a város és köztünk. Azt tapasztaltuk meg az ott több mint 10 évet eltöltött időszakunkban, hogy mindig előre tudtunk lépni. És tulajdonképpen a Covid volt az, ami aztán nyilván ezt olyan értelemben lezárta. Ugye mi akkor utána eljöttünk Kaposvárról, de olyan jó megtapasztalni azt, hogy mind a két lelkész, aki most ott szolgál, annak a gyülekezetnek az energiáiból táplálkozva tudták elvégezni a teológiát, találtak rá az Isten, és aztán érkeznek vissza a saját közösségükbe, mint pásztorok.
Nem rejtitek véka alá, hogy nem volt egyszerű a gyermekvállalásotok. Úgy tudom, hogy ilyen irányban folynak most a tanulmányaid is. Beszélgessünk kicsit erről.
Kaposvár abszolút az az időszak volt az életünknek, amikor összeházasodtunk és szerettünk volna családdá válni, de nyilván hamar észrevettük azt a házasságkötésünk után, hogy ez nekünk nem olyan egyszerű, mint ahogyan a környezetünkben akár láttuk. Egy-két év eltelt, vagy akár több is, elkezdtünk orvosi vizsgálatokra járni, és kiderült, hogy természetes úton nem lehet nekünk gyermekünk. Ez egy nagyon izgalmas dolog a személyes életünk szempontjából, mert az ember megtapasztalja az örömökben, a sikerekben az Istennek a jelenlétét, de amikor jönnek a nehéz pillanatok, meg nehéz élethelyzetek, amelyek akár egy egész életútra befolyást gyakorolnak, akkor nagy kérdése volt az életemnek, hogy van ott is ott van az Isten. És hogyha visszagondolunk a gyermek utáni vágy időszakára, akkor azt tapasztaljuk újra, és ezt beszélgetjük Bogival, hogy olyan közel volt hozzánk az Isten, amilyen közel még addig soha. Mert hogy föl kellett tennünk azt a kérdést magunknak, hogy házaspár vagyunk, de mi van, hogyha nem lesz gyermekünk? És nagyon vágytunk pedig arra, hogy legyen. És azt mondtuk Bogival hosszú imádságok után, közös imádságok után, hogy mi ezt az Isten elé tesszük. És hogyha ő azt akarja, hogy legyen gyermekünk, akkor ő ennek az útját meg fogja nekünk adni. Ha azt akarja, hogy ne legyen gyermekünk, akkor pedig körülvesznek minket a hittanosok, hétvégente ott voltak a parókián az ifisek, akkor itt van az a rengeteg sok gyermek, akivel az Isten minket megajándékoz. De az Isten aztán nagyon hamar megmutatta számunkra azt, hogy neki van terve olyan értelemben is az életünkkel, hogy lehessünk édesapák, édesanyák, és ezt a mesterséges megtermékenyítésnek az útját kínálta fel számunkra.
Lélekhangoló.
Ez is egy küzdelmes út. Házaspárként hogyan tudtátok válvetve végigélni, mert azért megtépázza a kapcsolatokat egy ilyen folyamat is, azt halljuk.
megtépázza a kapcsolatokat ez a folyamat, és főképpen azért nehéz, mert nagyon sok az előítélet, meg a különféle prekoncepció ezzel kapcsolatban, illetve a saját önértékelésedet is nagyon keményen érinti a helyzet, és főképp a hölgyek oldaláról. Egy fiatal asszonynak azt mondani, hogy nem lehet gyermeked, ő ezt nagyon-nagyon nehezen tudja megélni. És hogyha a férfi nincs ott mellette, és nem vállal legalább akkor a felelősséget ebből, akkor nagyon magára tud maradni egy házastárs, és bizony akár még a szakítás vagy a válás is megtörténhet. Ezért aztán mi az elején elmondtuk egymásnak Bogival, hogy nem ő vagy nem az én hibám, ezt nem szabad így kommunikálnunk soha. Ez egy közös feladat, amit meg kell oldanunk, és amikor ő érezte úgy, hogy nehéz, és talán úgy érezte, hogy valamiért nem tudja ezt az egészet elhordozni, akkor nekem kellett emelnem őt. Amikor meg én éreztem úgy, akkor meg az ő kedvessége volt az, ami átsegített minket a nehézségeken, mind a mellett, hogy az Isten folyamatosan ott kísérte az életünket, de azért mi azt elmondtuk magunknak, hogy mindenáron nem akarunk gyermeket. Tehát nem akarjuk azt, hogy valami olyan dolog süljön ki, ami nem az Istennek a terve. Nagyon megdöbbentett egyébként minket az elejétől kezdve az, ahogyan jó pár lelkész, nem feltétlenül az evangélikus oldalról hozzánk állt, vagy a kérdéshez állt, sok esetben nagyon, nagyon elítélően, de ugyanakkor pedig az is nagyon sokat adott, amikor pont az ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Tehát én nagyon-nagyon kettős érzések uralkodtak bennünk. Sokan mondták, hogy ez bűn, amit mi véghez viszünk, és az Istennek ez nem az útja. És pontosan ezért kezdtem el én ezt kutatni és a teológián ezt a témát, mert ha nekünk nem lett volna olyan mély hitünk, meg olyan fajta teológiai ismeretanyagunk, amellyel rendelkeztünk, akkor azért nagyon gyorsan el tudtak volna minket bizonytalanítani, és akár olyan fajta bűntudat is kialakulhatott volna bennünk, ami nem biztos, hogy egészséges, és hogy ezt egyrészt teológiai, az ember meg tudja indokolni, hogy mit miért tesz, másrészt pedig egy óriási tapasztalata volt számunkra az egész eljárásnak, hogy olyan közel volt az Isten hozzánk, hogy egyszerűen ez igazolta szinte személyesen számunkra azt, hogy ez ugyanúgy az Isten útja, mint olyan sok gyógymód, amellyel az Isten megpróbálja az emberek életét javítani és segíteni. Nagyon-nagyon sok olyan kérdése van azért ennek az eljárásnak, ami fontos teológiai kérdéseket vet fel. Hosszabb lelki megterhelést is tud adni egy-egy olyan kérdés, amelyet nem biztos, hogy jól vagy egyáltalán nem kommunikál az egyház. Többek között mondjuk a megmaradó embrióknak a kérdése ilyen, melyik ugye megtermékenyült, de nem lett beültetve. Nekünk az Isten ezt a lelkiismereti dilemmát feloldotta azzal, hogy mi mindazt a megtermékenyült embriót be tudtuk ültetni, aki ebben az eljárásban létrejött, de ez nagy teher a családok számára. Emlékszem arra, amikor elénk tettek egy papírt, hogy akkor most döntsünk a megmaradó embrióknak a sorsáról. Mi a jó válasz? Megsemmisíteni? Lefagyasztani? Vagy odaadományozni valakinek? Ezt nem tudom, hogy egy pár el tudja dönteni ott hirtelen, segítség nélkül. Ezért én nekem a doktori munkámnak az egyik nagyon fontos tanúsága, hogy sokkal nagyobb lelkigondozói, meg szakmai hátteret kellene odaadni a pároknak, hogy olyan döntéseket tudjanak hozni, amely megalapozott döntés, és nem egy hirtelen kényszerhelyzetnek az eredménye.
Mennyire tette tudatosabbá a te utadat Istennel, vagy a ti kapcsolatotokat, vagy a döntéseiteket, ez a folyamat egyéb kérdésekben, ezt a felelősséget gondolom, már jobban átgondoljátok az életetek más területein is.
Egyértelműen, és arra döbbentünk rá, hogy mi csak egy szeletét éltük meg az élet nehézségének, de miután láttuk ennek az egész helyzetnek, mert áttéltük az összetett voltát, és akár a lelki nehézségeit, így nyilván egészen máshogyan tudunk viszonyulni azokhoz, akik hozzánk jönnek és segítséget kérnek, hiszen mi is megtapasztaltuk a mélységet, az elhagyatottságot, a kitaszítottságot, és a sok esetben a tanácstalanságot, az utak helyességét illetően. Én azt hiszem, hogy ez a fajta beleérző képesség elengedhetetlen a mai lelki gondozói vagy a lelkészi szolgálatban, hogy képesek legyünk észlelni azt, hogy rengeteg gond, baj van a világban, és hogy ezeket ne félváról vegyük, hanem komolyan Isten elé téve. Én azt hiszem, hogy akár a házasság összefüggésében is beszélhetünk erről, hogy olyan könnyen gondoljuk azt, hogy megvan az esküvő, és megy minden a maga útján, de ez nem igaz. Rengeteg baj, nehézség éri el az embert, a házasságokat, és olyan tanácstalanok sokszor a párok, az emberek, és olyan sokszor a rossz döntést választják, mert nincsen mögöttük az a segítő közösség, ahol akár erőt tudnak meríteni. Mi ezért is szervezünk folyamatosan házasságokra fókuszáló alkalmakat a gyülekezetben is, gyülekezeti hétvégéket, ahol a házaspárok, a családok együtt tudnak lenni. Szükséges az, hogy a családoknak legyenek olyan találkozási pontjaik, ahol tudnak egymással beszélgetni, ahol rádöbbennek arra, hogy azokkal, amikkel én küzdök, azokkal más is küzd. A mai modern gyülekezetnek az egyik alapvető feladata az is, hogy egyfajta ilyen segítő közösségként jelenjen meg, akár a házasságok, akár a bajba jutottak összefüggésében.
Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem? Bízzál én lelkem, bízzál
Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Pongrácz Máté evangélikus lelkész. Az Evangélikus Egyház evangelizációs és missziói bizottságának elnöke lettél. Hogyan fogod ezt a lelkészi csapatot motiválni, vagy merre szeretnéd, hogy haladjatok?
Nagyon izgalmas új kihívás ez az én egyéni életemben is. Az ifjúsági bizottságnak voltam eddig a tagja, és azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Szélrózsát szervezhettem. De igazából, amikor végig gondoltam azt, hogy mi az, amire az Isten talán tud használni, arra jöttem rá, hogy talán nekem is egy picit el kell engednem már az ifjúságnak a világát, sokkal inkább a missziónak azon területére összpontosítani, ahol az én generációm is megtalálható. És azt fogalmaztam meg így magamnak elsőként, hogy ha szeretnénk, hogy ez a bizottság tényleg tudja az egyháznak a missziói meg evangelizációs életét segíteni, akkor az első és legfontosabb, hogy valahogyan a bizottság megismerje a tagjait, ez az egész kis csapat tényleg csapattá kovácsolódhasson. Szeretnénk egy kis hétvégét is szervezni, ahol együtt leszünk, beszélgetni tudunk, egyrészt megismerhetni azt, hogy ki hogyan gondolkodik a misszióról. Hogy mit értünk mögötte, azért az sokkal összetettebb, és nem is vagyok biztos abban, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt a kifejezés alatt. Úgyhogy egy ilyen tervem van, hogy egy picit tisztázzuk azt, hogy ki mit gondol önmagáról, az Istennel való kapcsolatáról, a misszió összefüggésében, és aztán az az én nagy álmom, hogy hozzá tudunk járulni legalább az elkövetkező 6 évben ahhoz, hogy intenzívebben elkezdődhessen az egyházban egy olyan fajta munka, amelynek a központjában az evangelizáció áll. Tehát az, hogy minél több ember újra megismerhesse, vagy meghallhassa az Istennek a hívását, mert én azt érzékelem, hogy egy pici fásultság, egy megfáradás van az egyháznak a számtalan területén. Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg. Sok esetben már ilyen kis lövész árkokat is kialakítottunk. Én vagyok ennek a teológiai rendszernek a híve, én vagyok annak az iránynak a híve, és akkor az enyém az, ami igaz. És én meg azt tapasztaltam meg az életemben, hogy akkor vagyok igazán közel az Istenhez, hogyha nem kötelezedek el különféle irányok mellett, hanem merem azt mondani, hogy Isten, légy szíves, te legyél az, aki az én utamat irányítod, és ha kell, akkor változtass meg az igéd által.
Ez is egy irányt jelent, nem? Egy Istenhez való függőségi kapcsolatnak a vágyát. Milyen élményed van legutóbb, amiben Isten így vezetett?
Igazad van, hogy ez is egyfajta irány, amit én most elmondtam, de akkor ennek egyfajta megnyilvánulásáról hadd meséljek. Én sokáig nem értettem azt, hogy miért tartják fontosnak bizonyos lelkészek, hogy ilyen régi igehirdetéseket föltegyenek a netre, és akkor azt lehessen olvasni. Mert én azt hittem, hogy az igehirdetésnek a lényege az az, hogy ott akkor, amikor vagy, szólaljon meg, aztán utána nincsen már ereje. Most nyilván nem ennyire szélsőségesen gondoltam ezt, és a Túróci Alapítvány földolgozza a Túróci püspöknek a régi igehirdetéseit, és eljutottak hozzám is egy olyan igehirdetést, amely Ménfőcsanakon szólalt meg 57 márciusában, amikor is a Ménfőcsanaki, tehát az én gyülekezetem úgy döntött, hogy templomot épít. És amikor elolvastam ezt az igehirdetést, olyan mélyen megérintett az Isten általa, hogy például nekem ez egy nagy felismerésem volt, hogy az, amiben én gondolkodtam addig, hogy mindig az aktuális dolgok azok, amik az értékesek, hogy ez nem igaz. Csak kérdés az, hogy nyitott vagyok-e ezekre a másfajta megszólításokra. Ebben a prédikációban Túróci püspök kiállt a kis fiatal Ménfőcsanaki gyülekezet elé a forradalom leverése után pár hónappal, és azt az igét hozta nekik, egy elvett evangélikus iskolának a termében gyűltek össze, tehát egészen döbbenetes a kontextusa a helyzetnek, és ahelyett, hogy elkezdte volna őket vigasztalni, bátorítani, erősíteni, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy ti templomot akartok építeni, ehelyett azt mondta el nekik, hogy Noé, amikor kilépett a bárkából, akkor neki az első és legfontosabb dolga az volt, hogy oltárt építsen. És eddig talán még tudtak ők is a Ménfőcsanakiak azonosulni, hiszen ők is oltárt akartak építeni, és templomot. De utána Túróci püspök azzal folytatta, hogy ez nem könnyű feladat. És az Isten nagyon-nagyon sok esetben ott lesz veletek, de a világ meg az élet az nem fog titeket támogatni. És vajon akkor is lesz-e kedvetek templomot építeni, mikor elfogyott a pénzetek, elfogyott a félretett téglátok, és azt mondja, hogy de ha még véletlenül sikerül is templomot építenetek, vajon el fogtok-e jönni abba a templomba minden héten? Tehát csak addig fontos nektek, amíg megépítitek, vagy utána is fontos lesz-e? És az engem annyira megdöbbentett ez a fajta nyíltsága a püspök úr prédikációjának, és azon gondolkodtam el, hogy nem az a baj sokszor a mai világban, hogy mi nem merünk ennyire nyíltak lenni. Hogy mindig úgy szeretünk mindent elsimítani, meg elsikálni. És az Istennel való kapcsolatunkban is sok esetben ilyenek vagyunk. Nem akarunk nagyon komolyak lenni, nagyon mélyen belemenni, jobb ott a felszínen kapirgálni. És ez a prédikáció számomra megmutatta azt, hogy az Isten nem azt várja tőlünk, hogy mindig csak a jó dolgokat hangsúlyozunk, hanem bizony ki kell mondani azt is, hogyha az életünkben válság van, baj van, hogyha zsákutcában vagyunk, hogyha valami bűn, akkor az bűnnek kell nevezni, nem kell ettől félni. De ugyanakkor ott kell lennie a kommunikációnkban folyamatosan annak, hogy nem vagyunk egyedülhagyva. Még a bűneinkben sem vagyunk egyedülhagyva, a legnehezebb helyzetekben sem vagyunk egyedülhagyva, mert mindig ott van velünk az Isten. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon új élmény, noha egy 65 éves prédikációról van szó, megtapasztalni azt, hogy a régi világban micsoda értékes gondolatok fogalmazottak meg, és mennyire aktuális mind a mai napig, amit mondjuk ez a püspök úr 65 évvel ezelőtt megfogalmazott.
Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
Lélekhangoló.
Pongrácz Mátét hallhatták, aki Győr Ménfőcsanak evangélikus lelkésze, egyházunk megújult evangélizációs és missziói bizottságának elnöke. Pongrácné Győri Boglárkával, szintén lelkész feleségével készült vlogjaik megtalálhatók az interneten Vlográcék név alatt. Beszélgetésünk is újra hallgatható honlapunkon a missio.lutheran.hu cím alatt.
Az egészséges kockázatvállalás az, ami a tanítványt igazán tanítványá teszi, ahol nem mindenestül a magam erejére, meg a magam biztosítékaira tudok számítani, hanem a mesterre számítok, és arra figyelek, hogy ő mire hív el, és mire küld el, és nem pedig az én tervezgetéseim, azok, amik ezt meghatározzák.
A megszokott, bejáratott életformán megtartása, vagy nyitottság a mester hívása irányában. Egy plusz bekövetés, vagy teljes ráhagyatkozás Krisztusra. Győri Gábor Dáviddal, a Tanítványság fókusz témájú Hídmagazin szerkesztőjével, országos missziói lelkésszel beszélgetünk ezekről. A tanítványság fogalmát ritkán használjuk a hétköznapjainkban, és talán idegenül is hangzik a hallgatók egy részének. Gondolhatunk olyasmire, hogy különböző szakmák mesteri szintű művelőinek vannak tanítványai, vagy például zenei képzésben, vagy művészetek területén van mester-tanítvány kapcsolat, de szerintem sokaknak eszébe jut keresztény kontextusban Jézus és az ő tanítványai. Mi szerinted a mai értelme a tanítványságnak? Hogyan tennéd érthetővé, milyen szavakkal írnád körül ezt a fogalmat?
Igen, a tanítványság egy különleges fogalom, és talán tényleg ezt is eléggé megkereszteltük, és van ennek egy ilyen egyházi bevett használata, és egy korlátozottabb hétköznapi